időről időre úgy mutattak neki életútját, hogy az egy hegyen fölfelé, egy szép, fénylő város felé, a mennyei Jeruzsálem felé vezet. Gyakran újjongott a béke városának, amely ott áll előtte közvetlen közelben, majd hirtelen völgyet látott maga előtt, amely elválasztotta tőle, és neki le kellett ereszkednie, és mellékutakon kellett haladnia. Közben mindenütt segítenie, dolgoznia és szenvednie kellett. Tévejgőknek utat kellett mutatnia, elsüllyedteket kellett kiemelnie, sőt, bénákat kellett cipelnie olykor erőszakkal, és mindig újabb és újabb terhek akaszkodtak a keresztjére. Többször elesett vele, de görnyedten és fáradtan tovább ment. 1823-ban gyakrabban mondta, mint előbb, hogy a maga helyzetében nem tudja megoldani a feladatát, erői nem elegendőek hozzá. Ó, ha legalább egy csendes kolostorban élhetne és halhatna meg! Kérve kérte, hogy Isten hamarosan vegye magához. Hadd esdje ki ott azt, aminek megtételébe itt belehal. Hasonlót kért Istentől Szijénai Szent Katalin is, amikor a halála közeledett. A mi Anna Katalinunknak is volt egy látomása halála utáni imádságos feladatairól, amelyeket földi életében nem teljesített. Az 1823. év, amely az utolsó teljes egyházi éve volt itt a földön, végtelen sok munkát hozott neki. Úgy tűnt, hogy minden befejezetlen feladatát be akarja fejezni, és így teljesítette azt az ígéretét is, hogy Böjti elmélkedéseivel kapcsolatban ebben az évben elmondja az egész passiót. Épp oly élénken, mint ezekben az elmélkedésekben vett részt e böjti időszak egyházi életének misztériumaiban lemondásokkal és kísértések elleni küzdelmekkel, mint minden más egyházi ünnep misztériumában. Ha egyáltalán részvételnek lehet nevezni kapcsolatát minden egyházi dologgal, mert az egyházi ünnepek misztériumai lelki és testi életében látható bizonyságot nyertek. Az összes egyházi cselekmény és ünnep számára több volt, mint egyszerű megemlékezés. Minden egyházi cselekmény történeti alapját úgy látta, mint Isten tettét az elbukott emberiség helyreállítására. És mivel Isten tetteit örökkévalóknak látta, fölismerte, hogy ezeket annak érdekében, hogy a számlálható véges időben az ember javára válhassanak, egymást követő mozzanatokban kell birtokba venni. Ezért Jézus Krisztus és a Szentlélek rendelése szerint egyházában, misztériumokban meg kell ismételni, és meg kell újítani őket. Ezért minden szent cselekmény és ünnep számára az örökké valóság kegyelme volt, amely minden egyházi évben, meghatározott időpontban visszatér, mint ahogy a föld és a fák termése az év meghatározott idejében megjön. És ő fáradhatatlan volt abban, hogy az egyházi év kegyelmi gyümölcseit szorgalmasan és tiszta kézzel összegyűjtse, elraktározza, elkészítse, és feláldozza mindazokért, akik azt nélkülözték. Mivel pedig szeretettel vitte keresztjét Jézus után, minden cselekedete szenvedés is volt, és minden szenvedése egyesítve Jézus Krisztus érdemeivel, Istennek tetsző áldozat volt. Amint együtt szenvedése a megfeszített megváltóval annyira kegyelmet talált az ő szemében, hogy a legnagyobb együtt szenvedő szeretet pecsétjével, 5 szent sebével jelölte meg, és megkoronázta tövis koronával, ugyanúgy fejeződött ki egyházának, és minden szükséges szenvedőnek minden szenvedése testi és lelki állapotában. És a környezete mindezt alig sejtette. Ő maga, mint a méhecske a maga dolgát, tudatosan végezte és szenvedte, amikor hűséges és szorgalmas kertésznőként az egyházi év gyümölcsös kertjét művelte és gondozta. Annak gyümölcseiből élt, és azokat osztogatta. Virágaival és fűszernövényeivel üdítette magát és másokat. Sőt, ő maga volt ebben a kertben egy mimóza érzékenységű növény, egy csodanövény, amelyben minden évszak és napszak és minden vihar tükröződött, anélkül, hogy akarta volna. Az 1823. egyházi év végén, advent előtt jelent meg lelkében az egyházi elszámolás évenként visszatérő képe. Ekkor képekben megmutatták neki a küzdőegyház és szolgái minden ezévi mulasztását. Mennyi kegyelmet nem gondoztak, nem takarítottak be, hanem eltékozolták vagy elhanyagolták. Megmutatták neki, hogy a megváltó az egyház ünnepeinek kertjében minden évben leteszi érdemeinek teljes gyümölcskincstárát, hogy minden szükségletre és engesztelésre elég legyen. Azt is megmutatták, hogy Isten örök irgalmasságának az időben elmulasztott, elhanyagolt és eltékozolt kegyelmeit, még ha csak a legutolsó emberen, vagy a legelfelejtettebb szenvedő léleken is lehetett volna segíteni, az utolsó fillérig vissza kell fizetni, és hogy a küzdő egyház szolgáinak ilyen hűtlenségei és hanyagságai miatt büntetésül adatik át ellenségei szorongatásának, és hanyatlik, emberi szemmel nézve. E fölismeréssel együtt Anna Katalinban az egyház, mint az ő anyja iránti szeretete, szívbe markoló módon föllángolt. Éjjel és nappal harcolt imádságaiban az egyházért. Hangosan sóhajtozva hivatkozott Jézus érdemeire Isten előtt, és könyörgött irgalomért. Végül minden gondját összefogta, és önmagát ajánlotta föl, magára vállalva minden bűnt és minden büntetést. Amikor pedig szerető szíve, hasonlóan egy hűséges gyermekhez, aki büntetésre ítélt anyja kiváltására önmagát ajánlja a király trónja előtt, fölajánlotta magát zálogul, áldozatul az egyházért. Azt mondták neki, lássad, milyen nyomorult vagy, és te akarsz másokért elégtételt nyújtani? És ő rémülettel és alázattal látta önmagát, számtalan hiányossággal egy nyomorúságos képben, amelyben mérhetetlen adósságot akart letörleszteni. De határtalan szeretete még sürgetőbben szólalt meg e szavakban, igen, nyomorult vagyok, elvetett és telve bűnökkel, de a mennyasszonyod vagyok, ó Uram és üdvözítőm. És a beléd és megváltásodba vetett hitemért, a te elégtételed királyi köpenye betakarja összes adósságomat, Uram. Nem hagylak el téged, el kell fogadnod áldozatomat, hiszen te nem zárod el túláradó kincseidet senki elől, aki hittel kéri. Fohászkodása végül viharossá vált, sőt, ahogyan Istennel vívódott és küzdött, az emberi fülek számára olykor a szeretet megrendítő vakmerőségének tűnt. Amikor áldozatát elfogadták, szünet állt be e tevékenységében. Ő pedig harcolni kezdett az emberi természet szenvedés elleni tiltakozásával, és az olajfák hegyén lévő megváltóra tekintve a csatát megnyerte. Ekkor kezdődött a szenvedése, és ő megrendítő türelemmel és derűvel viselt mindenféle félelmetes és leírhatatlan fájdalmakat. Gyakran láttuk több napon át ilyen szenvedések közepette, félig öntudatlanul, mint egy haldokló áldozati bárányt feküdni, és ha kérdeztük, hogy van, megtört szemekkel mosolyogva felpillantott, és mondta, ezek olyan gyógyító szenvedések. Az utolsó alkalommal is így történt. E szenvedések enyhítésére az adventtel kedves képek jöttek Mária útra készülődéséről, később Józseffel együtt Betlehembe menetelük napi eseményeiről. Anna Katalin élénk részvétellel kísérte őket a szálláshelyeikre, olykor megelőzte őket, hogy szállásukról gondoskodjék, és közben minden évben nagy fáradtsággal és ügyességgel, éjszakánként, sötétben, álmában, kis rongyokból sok póját, ingecskét, sapkát, pelenkát vart össze szegény várandós anyáknak, akiknek közeledett az órája, amelyeket reggel nagy csodálkozással kis éjjeli szekrényén rendben felhalmozva talált. Ebben az évben is mindez megtörtént, csak vesződtségesebben és néhány pihenő szünettel. Sőt, a megváltó születésének számára egyébként részegítő örömet hozó órájában, idén lélekben nagyon fáradtan, mások terheitől görnyedten vánszorgott oda a jászolhoz, és nem volt más ajándéka, mint a mirha, más áldozata, mint a saját keresztje, melynek súlya alatt úgy omlott a kisded lábához, hogy mindjárt meghal. Úgy tűnt, befejezi számadását Isten előtt életéről. Utoljára adta át magát a szenvedésben, a lélekben és testben szenvedők nagy sokaságáért. Ennek a sokféle szenvedés átvállalásnak számunkra ismert legkisebb része is a felfoghatóság határait surolta. Joggal mondta, az isteni kisded idén nem hozott nekem mást, csak keresztet és a szenvedés eszközeit. A naponta mind komolyabb és megerőltetőbb szenvedésben szinte teljesen elnémult, és Jézus tanító útjairól, melyeket folyamatosan látott, legfőjebb az útirányt tudta néhány szóval elmondani. Egyszer váratlanul, alig hallhatóan kérdezte, hol tartunk most az időben? És a válaszra január 14-én, így folytatta, ó, hogy többre már nem vagyok képes. Csak néhány nap kellett volna, hogy Jézus egész életét elmondhassam. E szavak nagyon meglepőek voltak, mert úgy tűnt, hogy Anna Katalin soha nem tudja, hogy látomásaiban az Úr melyik tanító évében jár. De 1820-ban, július 28-án, az Úr harmadik tanító évétől kezdve Jézus történetét napról napra a mennybe menetelig, majd az apostolok történetét néhány héttel a pünkösd utáni napokig elmondta. Ezután elmélkedései Jézus első tanító évére irányultak, és a harmadik év Ijár hónapjának 10. napjáig, 1823. április 27-éig folytatta. Amikor az írnok elutazása miatt október 21-éig tartó szünet következett, ekkor az elejtett fonalat újra fölvette, és életének utolsó hetéig folytatta. Amikor a csak néhány nap kellett volna szavakat mondta, maga az írnok sem tudta, hogy a közlés meddig ért el. Soha nem volt rá ideje, hogy a már leírtakat átnézze. Anna Katalin halála után azonban meggyőződött arról, hogyha életének utolsó 14 napjában még tudott volna beszélni, az elbeszélést a 6 hónapos kényszeri megszakítás ellenére éppen a harmadik tanító év július 28-án fejezte volna be, azon a napon, amelyen 1820-ban elkezdte.